Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A gyűjtő mai adásában az Erdész dinasztia egyik legújabb tagja, nem a legújabb, mert van egy 4 hónapos is, de a közepesen legújabb tagja, Erdész Barna van itt vendégként a stúdióban velem, és ahogy édesapja megalapozta a műkereskedői alapokat, ő is erre a pályára lépett egy kis kalandozás után tulajdonképpen, és hát nem olyan nagyon régen megalapította az East of Eden nevű galériát a Liszt Ferenc tér szomszédságában, és ez egy kicsit rendhagyó hely tulajdonképpen, bár vannak más galériák is ott a környéken. Még egy 2-3 galéria van tulajdonképpen, úgy 6-ot mutat a kezével, Barna, 6 galéria van, de azért nem olyan szorosan, mint mit tudom én, a Bartók Béla úton, vagy akár a Falk Miksa utcán, szóval, de talán alakul ott is egy ilyen kis kortárs műkereskedelmi hub ezen a környéken. Úgyhogy hát Barnával fogunk beszélgetni itt az elkövetkezendő 20 percben, ami azért is nagyon érdekes, mert hogy apukáddal, Erdész Lászlóval már nagyon sokszor találkoztak itt a hallgatók a rádióban, és hát egy legendás tagja a magyar műkereskedelemnek, Szentendrén van a bázisa, korábban itt Budapesten volt a Falk Miksa utca és a Markó utca sarkánál, de aztán visszatette a székhelyét Szentendrére. És hát pont erről beszéltünk itt a műsor elején, hogy milyen így ebből a szentendrei paradicsomból itt a budapesti nyüzsibe bele csatlakozni, és hát mondta Barna, hogy azért ő szívesen lenne ott, de hogy az élet az most itt Budapesten tartja. Szóval hogy jött ez az ötlet, hogy csinálj egy saját galériát, az ez mindig egy nagy fa, belevágni a fejszét. Nem egy egyszerű dolog, nem is egy rövid távon prosperáló dolog, tehát, és ezt te mondjuk abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy szerintem semmilyen illúziód nincs ezzel kapcsolatban, és tudod, hogy mi vár rád. Szóval hogyan merítetted a bátorságot, hogy egy ilyen dologba belefogj?
Hát üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye az én sorsom az nagyjából predesztinálva volt, ugye édesapám egy viszonylag, mondhatjuk, hogy legenda, vagy legalábbis egy rockstar a szakmában. Mm-hmm. Tehát mint első,
ez a legjobb kifejezés.
Szerintem igen.
Ő nagyon szeretné, szerintem.
Igen, ezt. Tehát ez illik rá a legjobban, tehát a rockstar ebben a szakmában. Ugye első között volt, akik privát galériát nyitottak a rendszerváltás után. A képcsarnok volt előtt egy ilyen franchise vállalat, igazából a művészetet árultak, és én is úgy nőttem fel, hogy művészet volt a falon, mindig művészet vett, tehát képzőművészet vett körül, tehát igazából kisebb-nagyobb kitérőkkel valahogy mindig hazatértem ehhez a témához, és igen, Szentendrének egy nagyon jó helyszíne volt tulajdonképpen a művészetek és a művészet városának is, mondják ezt a kis mediterrán kis ékszerdobozt, ahol amikor én gyerek voltam, vagy a gyerekkoromat amikor töltöttem, akkor ugye a különböző szoborparkokba, múzeumokba bejárva, kiállítás megnyitókon, tehát még járni nem tudtam, de már Barcsai bácsival le vagyok fotózva, tehát nagyon korán igazából az egy ilyen természetes közeg volt, és Szentendre mint egy ilyen buborék szerencsére így felnevelt engem is, meg az öcsémet is.
Aki viszont nem erre a pályára.
Nem.
Pedig apukád azért szerintem próbált mindkettőtöket kapacitálni, nem mindig.
Érdekes, hogy ő hagyott minket kibontakozni, ő csinálta ugye a saját útját, és akkor közben igazából egy kicsit így a háttérből figyelte, hogy velünk mi fog történni. Én is formatervező mérnök vagyok, eredeti foglalkozásomat tekintve, dolgoztam is ebbe a szakmába, élvezem is, tehát a tárgyak szeretete, meg az, hogy szép dolgokkal vegyük körbe magunkat, az azért mindig is fontos volt.
Majd erről beszélünk az kereteid kapcsán, amiket
igen,
egyszerűen
igen.
imádok.
Meg a fába vágjuk a fejszénket kapcsán.
Igen, szó szerint.
És hát igazából teljesen egyértelmű volt, hogy előbb-utóbb galériát kell nyitni, illetve ahogy így nőttem fel, a különböző autók hátuljába, teherautók hátuljába, hogy mentünk épp egy művészeti vásárra, kölni vásárra, vagy Art Parisra, teljesen egyértelmű volt, hogy előbb-utóbb ezt fogom csinálni, és hát volt egy ilyen aranykornak nevezett időszak, amit én aranykornak hívok, amikor nagyon sokat jártunk Brüsszelbe, Párizsba, Benelux államokba, Londonba kiállítani. Ez az Erdész-Maklári együttműködés volt, amikor olyan művészekkel lehetett találkozni, ami szerintem egy ilyen nagyon jó időszak volt, mint Csernus, Rejg Judittal beszélgetni, még amikor nem...
Párizsban.
Párizsban így van, vagy Sándorfival, amikor még nem volt... mondjuk Rejg Juditot sem fedezték fel annyian, tehát viszonylag még így az elején, ugye akkor az volt a program, hogy magyar származású, de 50-es években, vagy még előbb emigrált magyar művészeket felkutatni Franciaországba, és őket hazahozni, vagy újra bemutatni az itteni gyűjtői közönségnek, és itt fantasztikus történetek, elképesztő kiállítások, tehát igazából, hogy milyen művek mentek át a kezünkön, vagy miket, melyik mű került eladásra, vittük le egy parkolóházba, rá 8 évre ugyanonnan máshova került, Szülázzsal találkoztunk, vagy egy alkalommal az Art Parin mondjuk, egy vajdalajos kollázs volt a falon, ezt talán édesapám is említette, és volt rajta egy orosz, vagy hát egy szovjet filmrendező, akit nem ismert fel senki, de elkezdtem beszélgetni egy idősebb úrral, nagyon szimpatikus volt, mondta, hogy ő ismeri ezt az urat a Vajda Lajos kollázson, Vajda Lajos egy avantgárd művész, és egyre több fotós jelent meg, és elkezdtek minket fotózni, majd amikor már 50 fotós fotózott minket az Grand Palais-ba az Art Parin, mondtam, hogy hát elnézést, uram, mondom, egészen biztos, hogy ezek a fotósok nem miattam vannak itt, úgyhogy hadd mutatkozzak be, és akkor ő is bemutatkozott, a Frédéric Mitterrand volt ugye kulturális miniszter, és ez egy nagyon szimpatikus pillanat volt, hogy értette azt, amit mi kiállítunk, ugye mi egy szentendrei galéria voltunk, ugye nemzetközi.
De valamilyen privát történet is kapcsolódott. Apukád valóban említette ezt a történetet, hogy valahol ő már ezzel a képpel korábban találkozott, nem?
Így van, mi Antwerpenbe Vajda Lajosnak volt egy ilyen nagy átfogó kiállítása, meg itt Magyarországon, Budapesten és Nemzeti Galériában, és igazából ő ezt a képet már korábban látta, vagy ismerte a munkásságát. Tehát ez is nagyon fontos, ugye, hogy a magyar művészek, akik avantgárdban, vagy a klasszikus modern szekcióba bemutassuk nemzetközi szinten őket.
Tehát ez mert ez az, ami nagyon könnyen értelmezhető a nemzetközi gyűjtő rétegnek, hiszen van egy párhuzam a nemzetközi művészettől.
Ez nagyon érdekes, mert most volt, szerintem, amit mindenki látott, a Basquiat kiállítás ugye Bécsbe, de az az igazság, hogy amikor a klasszikus gyűjteményhez felsétáltunk, vagy mondjuk a Albertina Modernben megnéztük a absztrakt expressionista kiállítást, azért azt kell mondani, hogy amikor ott áll az ember egy Picasso, vagy egy ilyen klasszikus modern kép előtt, egy Kupka, egy Molly nagy kép előtt, vagy Pollock, vagy a felesége, ugye Lee Kessner képe előtt, akit én nem ismertem korábban. Olyan elementáris ereje van ezeknek a munkáknak, hogy még mindig inkább azt mondom, hogy a kortárs is egy izgalmas terület, de azért nyert teret az elmúlt 10-20 évben, mert ugye ez a klasszikus anyag, vagy ez a nagyon izgalmas anyag, ez elfogyott, múzeumokba, magángyűjteményekbe került, és igazából nagyon kevés a szabad vagy elérhető munka, és ezért a legtöbb ember ugye a kortárs vagy gyűjtő a kortárs felé fordul, hiszen az is egy izgalmas, és nem lehet tudni, hogy mondjuk 10 művésztől, ha vásárol az ember, akkor 8-10 év után kiből mi lesz, tehát hogy híres lesz, kevésbé lesz híres, eltűnik, nem lehet tudni.
És te, hogyha már itt tartunk, akkor milyen szempontok alapján választott ki azokat a művészeket, akikkel a galériában? Nyilván hosszú távon, mert igen, csak úgy érdemes igen, együtt dolgozol.
Igen, hát a galériát az tavaly 5. hó 5-én 5 óra 55 perckor nyitottuk, de semmi számmisztika. Isztof Éden a neve, szándékosan nem, ugye mindenki magáról nevezi el a galériát. Ez a 2000-es évek galériás, kortárs galériás búmjában jön, meg úgy egyáltalán nemzetközileg is egy bevett szokás, de milyen ezzel szembe mentünk egy kicsit, és ezt pedig nagyon jó példák alapján lestem el, hogy hogy érdemes foglalkozni művészekkel, természetesen olyan művészeket választok, akikkel tudok azonosulni, teljesen egyetértek, lelkesedek értük, értjük egymást, van akivel kevésbé, van akivel jobban értjük egymást, de a lényeg az, hogy akár a saját gyűjteményembe is szeretném így beemelni őket, vagy van tőlük mű. Mm-hmm. Ez azért izgalmas, mert édesapám mindig egy ilyen kereskedő volt, tehát én úgy gondoltam, hogy neki nincs gyűjteménye, mostanra kiderültem úgy, hogy amúgy van, de hogy ebben is szeretnék egy kicsit így újítani, hogy a feleségemet is nem kellett rávenni, de mindenben viszont támogat meg mellettem áll, és az első képünket ugye közösen vásároltuk, és elkezdtünk egy ilyen gyűjteményt építeni mi is. Tehát a művészeket is úgy választjuk ki, ami nekünk is nagyon szimpatikus. Vagy van mondani valója, koncepció mögötte, ez is nagyon fontos, hogy ne csak egy dekorációs tárgy legyen, nyilván a művészetnek mondani valója van, ez nagyon fontos, hogy legyen mögötte egy olyan érthető koncepció, ami nekünk is, meg másoknak is érthető, vagy izgalmas.
Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy te tudsz azonosulni azokkal a művészekkel, vagy azokkal a produktumokkal, amiket ők készítenek. De hogy ez olyan érdekes, mert az ember azt gondolná, hogy hát igazán azt nézzük, hogy mire van kereslet a műkereskedelemben, de és muszáj ehhez idomulnunk, tehát, hogy nem tarthatjuk fenn ezt a luxust, hogy ami nekünk tetszik, és akkor azonosulunk, lelkesedünk, és akkor azt átragasztjuk a gyűjtőre, mert hogy ugyanakkor van egy igény is a felvevő piactól.
Hát ez nagyon érdekes, mert azért vannak olyan művészek, például a pécsi iparterves művészek, akikkel mondjuk Fajó Jánossal korábban nem nagyon foglalkozott senki, mármint úgy komolyabban. Ugye halála után szinte minden galériánál az itthoni művészeti vásárokon felbukkantak művek, mondjuk Fajó János. Róla sokan azt mondták, hogy nem elég precíz vagy jó művész. Ugye édesapám még, nem is tudom, 90-es években vitte ki Sollentunába, Svédországba, tehát ő viszonylag már korán foglalkozott vele. Tehát lehet mondani, hogy ugye mindig a divatosat kell előtérbe helyezni. Én inkább azt mondom, hogy a divatot mindig diktálni kell, és nem követni. Ez furán hangozhat egy olyan ember szájából, akinél a divat, az kimerül a farmer és egy fehér pólónál. De szerintem nagyon, nagyon fontos az, hogyha van egy véleményünk, meg van egy stílus, ami mellett kitartunk, vagy a művészet is ilyen, hogy azt nem rá kell ragasztani, hanem érthetővé vagy elérhetővé tenni emberek számára, és szerintem abszolút nem feltétlen mindig arra kell menni, mint a víz, amerre folyik, ugye, amerre lejt a pálya, hanem néha bizony bele kell állni bizonyos vélemények, ki kell állni bizonyos művészek vagy művészeti irányzatok mellett. Ilyen egyébként például a galériának az egyik ilyen fontos irányzata, ez a fotó például, vagy a kollázs. Itthon azért van, aki foglalkozik vele, a kollégák, de ez még mindig egy olyan szekció, ami még nincs itthon eléggé elismerve. Mostani kiállításunk is egy ilyen művész például, ez a Kozák Lajosnak hívják, két háború között ő nem azt az utat választotta, hogy külföldre emigrál és itt hagyja Magyarországot, hanem ő itthon maradt. Egyébként André Kertésznek vagy Kinskynek a kortársa. Ugye André Kertész is egy olyan művész, aki minden nagyobb modern múzeumban van tőle fotográfia vagy vintage fotó. Ő viszont itthon maradt, és igazából 45 után nem is nagyon készített más csak sportfotókat, de ugyanakkor a korábbi fotói abszolút hozzák azt a minőséget, amit mondjuk Kertész Brassai Munkácsi produkált. Kevesen ismerik, kevés vintage nagyítás is maradt fenn utána, inkább a sportfotói miatt vált híressé, mert az aranycsapatot fotózta, de például ő kifejezetten egy ilyen nagyon izgalmas figura, és nagyon kevesen ismerik. Mm. És szerintem pont a fotó egy ilyen terület, ami mellett ki kell állni. És igen.
Kortárs fotók is?
Abszolút kortárs fotók is. Ott pedig számunkra mindig az a művész izgalmas, akik nem feltétlenül a MOMÉ-n vagy a képzőn végeztek, hanem egy olyan igazából kívülről érkezőek, vagy mondjuk egy olyan alkalmazott tudást kaptak, akár Kaposváron például, vagy akár a Práter utcában, vagy akár Birminghamben. Ilyen például Krászkira, vagy Pamuki Balog Viktóriának a munkái, a koncepció fotók, amik azért nagyon izgalmasak, mert az első pillanattól, amikor láttam tőle munkákat, ezek teljesen más stílusú képek voltak, mint bármelyik más kortárs fotós, amit most készít.
És egyébként a gyűjtők mennyire nyitottak a fotóra, mert ugye itt mindig felmerül az eredetiség, meg az egyediség. Nem is annyira az eredetiség, sokkal inkább az egyediség kérdése, hiszen ezek általában szériában kerülnek a piacra, vagy szériában nagyítja ki őket a művész.
Hát ugye ez is úgy van, mondjuk van egy ötös széria, akkor mondjuk az 1/5-ös példány az mondjuk nem tudom, 1000 euró, és ahogy ugye megyünk, vagy fogynak el a darabok, úgy megy fel mindig az ára, tehát itt az 5/5-ös lesz mindig a legértékesebb, hiszen az az utolsó a szériába. Azért ezek archív anyagokkal készült, jó minőségű papír, művész nyomatok, amiket azért szertifikálnak jó esetben, meg nyilván tartják, hogy miből mennyi készült. Tehát itt azért ez ma már szerintem nem egy olyan kérdés, maximum itt a vad keleten, de valójában azért ezek jól követhető, meg regisztrált műtárgyak a fotók esetében is. Ugye ez a mi kérdés, és erre sokáig választathatott a modern technika, például mondjuk egy videóműnél, hogy ott mit vesz meg az ember, mondjuk a gyűjtő. Ugye volt ilyen videóművészeti galéria, ez is 2000-es években egy nagyon jó galéria volt, szerintem nagyon izgalmas munkákkal, de hát ugyanezt mondhatjuk az NFT-nél is, vagy ugyanezt mondhatjuk a most nagyon divatossá váló AI, mesterséges intelligenciával készített, vagy segítségével készült, nevezzük műveknek. Tehát itt is ez egy kérdés lehet, hogy ugye hány darab készül belőle, mit készített a művész, mit készített a számítógép. Ugye van, aki ezt tudatosan használja. Itt a régióban nálunk lesz majd április 22-én az első olyan kiállítás, ahol ezek a fotók meg látványok, ezek mint ecsetet használva Szauder Dávid használja a mesterséges intelligenciát, és így készülnek fotóminőségű műtárgyak például. Ilyen kiállítás nem is nagyon volt itthon se, de még a régióban se.
Ez érdekes, mert most erről úgy bevillan, tehát hogy a nevetek most hirtelen fontossá vált itt számomra a beszélgetésben, hogy East of Eden, Edentől keletre. Nyilván egy irodalmi utalás ez, és hogy nem.
Is. Előbb volt meg a név, de valószínűleg tudat alatt, mint ahogy tudtam, hogy ez egy Nobel-díjas Steinbeck regény. Ugye a galéria mottója is tőle származik, ez a don't have to be perfect, you can be good. Tehát egész életemben volt egy ilyen megfelelési kényszer, vagy nagyon foglalkoztatott, hogy mit gondolnak az emberek másról, talán ezért is nyílt meg a galéria ilyen viszonylag későn, igazából már 2012-3-ban kellett volna galériát nyitni, de sosincs tökéletes pillanat igazából, tehát most is megvártuk ugye a szomszédban lévő konfliktust, kisebb inflációt, egy kisebb gazdasági kataklizmát, meg a világ végét, és a fókák, és minden egyéb pusztulását. Tehát nincs jó pillanat, szerintem csinálni kell, el kell indulni az úton, és majd menet közben lehet egyengetni, vagy csiszolni rajta. Tehát ez egy útkeresés.
De mit üzentél ezzel a névvel? Mert most így említett, hogy itt a régióban először fogjuk, mit tudom én, mesterséges intelligenciával készült műtárgyat bemutatni.
Például.
Vagy például. Mennyire érzed, vagy, van egy ilyen disputa erről a kortárs művészet kapcsán itt a régióban, ugye, hogy a periféria meg a centrum, hogy ez mennyire érzed azt, hogy mi benne vagyunk a nemzetközi vérkeringésben, vagy valóban itt a periférián?
Abszolút a periférián vagyunk, hiszen itt a nyugat és a kelet világ szélén egyensúlyozunk. Ugye képzőművészeti galériaként most a következő kiállításunk pedig egy Boldizsár Szentecki nevű srácnak lesz, aki meg collectible design tárgyakat hoz létre klasszikus technológiával, itt is majd lesz kapcsolódás a fotóhoz, de például ő is egy olyan művész, aki igazából gyűjthető vagy funkcionális művészetet, vagy gyűjthető dizájntárgyakat hoz létre. Igazából ebben is próbálunk újszerűek lenni, hogy ilyesmit is bemutassunk. És az East of Edennek, hát az az üzenete igazából a teológiában, bár én nem vagyok vallásos, de az a lényege, vagy az az üzenete, hogy az egy direkt egy ilyen dedikált hely azoknak az elemeknek, akiket a paradicsomból kiüzettettek. Itt két értelme van. Az egyik az, hogy említett rájöttem, hogy nekem az aranykor ugye ez a nyugati világ, tehát nyilván Párizs egy olvasztó tégely volt, London volt sokáig egy ilyen művészeti központ, a Brexit után most már kevésbé, de akár mondhatjuk Svájc, Hollandia, Belgium is egy nagyon izgalmas rész, meg ugye nagyon sok gyűjtő megy oda. És én úgy gondolom, hogy nekem, hogyha az Éden az ez a nyugat, hanyatló nyugati világ volt, és, de tudomásul veszük, hogy ide születtünk, ugye miért én menjek el, és tudomásul veszük, hogy itt Magyarországon is nagyon jó minőségű művészet, meg művészek léteznek, akkor igazából itt Édentől keletre is lehet működni, tehát ez az egyik üzenet. A másik meg, hogy a galériánknak vannak olyan művészei, Kerekes Gábor, nem a fotós, hanem a kolláskészítő, akinek a világa már 15 éve közel áll hozzám. Mindig is szerettem volna együtt dolgozni, de mondjuk a kortárs galériás boomban már foglalkoztak ezekkel a művészekkel, valahogy a pécsi ipartervesek után, tehát a generáció után, de mondjuk a nagyon friss kortárs között rekedtek, úgymond, már foglalkoztak velük esetleg, csak nem úgy reprezentálták, hogy mondjuk a művészek szerették volna, és ők is egy ilyen paradicsomból kiüzetett, tehát már voltak ott, de most még sincsenek, de viszont szeretnének megint reprezentálva lenni, és így inspiráljuk egymást. Tehát Kerekes Gáborral például az utcán futottunk össze, vagy az egyik művészeti, budapesti művészeti vásár pakolásánál, és így kezdtünk el együtt dolgozni.
Mert tényleg csak egy nagyon-nagyon pici időm maradt, és én megígértem a hallgatóknak, hogy a képkeretekről beszélünk, mert hogy azok mennyire gyönyörűk, amiket csinálsz, és ez is hozzátartozik egy galéria sikeréhez, ahogy ez előbb mondtad, prezentálja, tálalja a dolgot.
Egy jó képből egy rossz keret tud egy rettenetes művet csinálni, de ugyanakkor egy grafikából egy jó keret pedig egy komoly műtárgyat tud varázsolni, és a fotónak nagyon jól állnak a különböző kézzel készült manufakturális jelleggel, ugye fekete dió vagy a tölgyfa keretek, és igazából innen indult az ötlet, hogy nagyon kevesen foglalkoznak vele, és vagy időhiány, vagy pedig árban nem mindig találkoztak az elképzeléseink, és engem megnyugtat ez a fiús barkácsolás, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt
elég
is...
profi szinten üzöd. Még az nem. Instagram köszönöm oldaladról.
Szépen. Köszönöm szépen, ez a látszat, tehát ez inkább masszatolás, de azért igyekszünk mindig fejleszteni rajta. Minden egyes elkészült kerettel egyre jobbak leszünk. Sose lesz tökéletes, remélem.
De olyankor elolvasod a galéria mottóját.
A mottóját, és akkor tovább csiszolom. De az a lényeg, igen, hogy elkezdtünk egy ilyen keretezést. Először úgy gondoltuk, hogy magunknak a kiállítási anyagokat keretezzük, de elkezdtek a művészek is érdeklődni, és meg kiállítási installációkat, vagy ilyen kulturális intézményeknek címketartótól elkezdve posztamenseket is fogunk gyártani. Mert hogy erre is van igény, meg nem is nagyon csinálják.
Hát meg annyira szépek, és az a baj, hogy most itt be kell rekesztenem ezt a beszélgetést, hát, de én 100%-ig
a galériába folytatjuk.
Biztos vagyok benne, hogy ott is folytatjuk, és hát köszönöm szépen a beszélgetést. Erdész Barnával beszélgettem.
Nincs mit, köszönöm szépen a meghívást.
Akivel az East of Eden elnevezésű nemrég nyílt galériájáról, meg mindenféle egyéb műkereskedelmi tapasztalatokról, meg témákról beszélgettünk. A hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet, és ahogy szoktuk, persze majd teszünk fel képeket a műsorhoz tartozó Facebook posztba, hogy egy kicsit legyen valami vizuális benyomás is arról, amiről most itt beszélgettünk. Még egyszer mindenkinek köszönöm a figyelmet, és a műsort pedig vasárnap, ugyanebben az időben, 15 óra 35 perckor fogjuk ismételni, a mikrofonnál pedig Gerebán Kata volt.